Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon sokan vagytok, és én nekem nagyon örülök. Nekem is van már három csemetém, három gyermekem, úgyhogy én, ha megengeditek, akkor készítek rólatok egy fotót, és így elviszlek benneteket hozzájuk, mert ők nem lehetnek ma itt velünk együtt. Lévén, hogy a harmadik gyermekem a héten, vasárnap este született meg. Köszönjük szépen! Úgyhogy ezzel mentem őket most ki, hogy nincsenek itt. Remélem elfogadjátok ezt a mentséget. És szeretném tőletek megkérdezni, hogy szoktatok-e utazni, városban sétálni? Ki hol lakik? Budapesten laktok mindannyian? Nem? Te merre laksz? Fóton. Szoktál sétálni az utcán, az úton, a főúton ott is? Jó, autóval is szoktatok utazni néha, vagy busszal, vagy villamossal, utcákon? Ki szoktatok nézni az ablakokon? Igen? Milyen állatokat szoktatok látni útközben?
Madarakat.
Madarakat. Aztán még milyen állatokat lehet látni? Milyeneket?
Nyulakat.
Nyulakat, hogyha esetleg kint az mezőn autóval járunk. Igen, és még?
Őzet.
Őzet is lehet látni, nagyon jó. Egy olyan állatra hívom fel majd a figyelmeteket az utcán, amire valószínűleg még nem figyeltetek föl. Azért még egy picit várok, hátha felbukkan, mert annyira a városban ő nincsen, igen. Kutya, azt is lehet látni valóban. Bár mai, igen. Kígyó? Hol szoktál te látni kígyót? Igen?
A folyóparton.
A folyóparton is. Uh-huh. Melyik folyópartján? A Duna? Duna folyópartján? Patakparton. Jelentkeztél te is?
Láttam egy sűrűtapával egy erdőbe.
Egy sűnit az erdőbe, jaj, de drága vagy, igen. Látunk olyat, és így van. Nagyon jó. Megkérdezhetem a nevedet? Nem? Ez a kockás fiú, kockás inkes kisfiú, arra az állatra gondolt, amire én is, a kígyóra. Miért gondolhattam én a kígyóra? Na, majd visszatérünk erre. Mit tudunk a kígyóról, mondjátok el nekem. Mondjad.
Azért, mert
mérges is. Mérges is? Uh-huh. Tehát olyanról is tudunk, hogy a kígyó mérges. Mit tudunk még a kígyóról? Hány lába van?
Négy
lába van? Ez egy beugratos kérdés volt, ugye?
Van ilyen csontkinövés.
Igen? Van egy csontkinövése. Aha. Jó. Nincs lába. Úgy tudjuk, hogy nincs lába. Bár ez nem mindig volt így. Ki tudja, ugye? Na hát a Bibliában nem tudom, hogy olvastatok-e már kígyóról. Igen? És milyen a Bibliában, hogyha a kígyót halljátok, akkor az olyan pozitív, vagy jó rá gondolni, vagy nem annyira?
Igen?
Nem. Ki igazából? Sátán? Nos, biztosan már a szüleitek meséltek nektek egy történetet a kígyóról, lehet, hogy többet is. Igen. Én egyszer egy olyan kígyónak a történetet szeretném most picit megosztani veletek, már nem hosszan, amikor az Izrael népe vándorolt, hosszú utazásuk volt, kicsit saját maguknak is köszönhetik ezt a hosszú utazást, de egyszer mérges kígyók marták meg őket, ahogy te is mondtad, hogy mérges. Sokan megbetegedtek, és sokan meghaltak. És volt egyszer ebben a történetben egy lehetőség, hogy meggyógyuljanak a kígyómarástól. Nem tudom, ezt a történetet hallottátok-e már, ha igen? Hallottad? Van is egy könyved róla. Ki tudja ezt a történetet befejezni a saját szavaival? A fiatalabbaktól egy picit még megvárom, de köszönöm szépen, igen. Na, tudjátok, mi volt ennek a történetnek a befejezése? Hogyan lehetett meggyógyulni a kígyó marástól? Amikor ott a pusztában vándorolt ez a nép. Voltak ott orvosok? Igen.
Az, hogy József egy borsra föltett egy kígyót, és aki arra fölnézett, meggyógyult.
Nagyon jó, köszönöm szépen a választ. Így van, a kulcs ugye ebben az volt, hogy fölemeltek egy kígyót egy póznára, és aki arra feltekintett, az meggyógyult. Hát ez egy nagyon csoda dolog volt, ugye? Nagyon csoda dolog volt. Miért mondtam az elején, hogy szoktatok-e menni a városba?
Azért, mert ott nincs kígyó.
Mert ott nincs kígyó. Vajon láttok-e a városban felemelt kígyókat?
Sehol.
Még elmerszer.
Igen?
Hol?
Ő még a Balatonon.
Még a Balatonon. Felhívom a figyelmeteket rá, hogy ezek nem élik kígyók, amiket láthattok. Mikor mentek, láttok majd ilyen plusz jeleket. Tudjátok, milyen a plusz jel? Két vonal egymást derékszögben metszi. És az egyik függőleges tengelyen ott van egy kígyó, így feltekeredve rá. Na, mik ezek? Hol láthatunk ilyeneket?
A gyógyszertárban.
Köszönöm szépen, nagyon helyes választ mondtál. A gyógyszertárban. Azt kívánom nektek, hogy mikor utaztok a városban, akkor figyeljetek ezekre a táblákra, figyeljetek erre, és gondoljatok arra, hogy a Jóisten egyszer így emeltetett fel az ő fia által a keresztre, ahogyan az a kígyóda fel van emelve, és hogy benne van a gyógyulás. Nem a gyógyszertárakban, nem csak a gyógyszertárakban lehet gyógyszert venni, hanem ahogyan meggyógyultak a pusztában azok, akiket megmart a kígyó, ahogyan te mondtad, hogy a sátán marását elszenvedték, azok meggyógyulhattak. A bűneinkből meg tudunk gyógyulni akkor, hogyha mi feltekintünk arra, amit Jézus Krisztus vitt véghez a kereszten. Figyeljetek ezekre a táblákra, amikor mentek, és jusson ez eszetekbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltetek, és most helyetekre fáradhattok. Sok szeretettel köszöntöm még egyszer a gyülekezet tagjait is, akivel még nem találkoztam, bár már talán harmadik alkalommal, hogy megtiszteltetek azzal Péter személyében, hogy meghívtatok. Köszönöm szépen a meghívást, Bánhidi Tamás vagyok. Én az Óbudai gyülekezetnek vagyok a tagja, és korábban sokat foglalkoztam ifjúsággal. Valószínűleg azért is neveztük el ezt az istentiszteletet ifjúsági istentiszteletnek. Egy picit a háttérről. Mikor Péter bő egy hónappal ezelőtt felhívott, hogy szeretne élni azzal az opciós jogával, hogy múltkor azt mondtam, hogy máskor is meghívhat, akkor mondtam neki, hogy egy kis gondolkodási időt kérnék szépen, eléggé sok elfoglaltságom van. Mondta, hogy jó rendben, egy hónap nem telt, egy pár hét, egy-két hét eltelt, és én visszahívtam Pétert, hogy ha jól emlékszem, akkor szeptember 8-a ez a dátum. Az az igazság, hogy ez a nap annyira nekem nem jó, tehát nem tudok elvenni valószínűleg. Inkább vegyünk egy biztos nemet, mint egy bizonytalan igent, mert erre napra van kiírva a feleségem, hogy megszülessen a harmadik gyermek, hogy megszülessen a harmadik gyermekünk. Hát, amint hallottátok már, egy héttel ezelőtt megszületett, úgyhogy ez az akadály már előre hitben el volt rendezve, mert végül is igent mondtam. Péter azt mondta, hogy szerintem nem ezen a napon fog születni. Én úgy voltam vele, hogy ha lehetséges, akkor hétvégén szülessen, lévén, hogy munkából nagyon-nagyon nehezen, de igyekszem elszakadni, és Hát a Jóisten meghallgatta mind a kettőnk kérését, és hétvégén született, és nem ma. Bár az orvosok ezt prognosztizálták előre. Mai délelőttön, ahogyan mondtam is, hogy Péter felhívott, és akkor mondta, hogy szeptember 8 és születés, ó, semmi baj, Tamás, legalább megvan a téma, az újjászületés. Hát mondom, Péter, igen, ezt szeretem benned, nem az akadályokat látod, hanem a lehetőséget. Úgyhogy ezután is köszönöm szépen neki, valóban a titkon én is erre a témára gondoltam, de ő ki is mondta az én gondolataimat, úgyhogy így alakult ki a mai nap témája. Nagyon érdekes ez a téma, hogyha nem tudom, biztosan nagyon sok igehirdetést hallottatok már az újjászületés témájában. Még mielőtt belemerülnék az Isten tisztelet további részébe, hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki törzs tag ebben a gyülekezetben. Tehát annak a kezét kérem, hogy hadd láthassam. És a többiek pedig valószínűleg nem ebben a gyülekezetben járnak, akkor hadd kérdezzem meg, hogy ki esetleg, aki másik gyülekezetben jár. Hallom, hogy itt fordítás is történik. Titeket honnan köszönhetünk, köszönhetünk?
California.
Oh. Üdvözlünk benneteket is sok szeretettel. Ott a pásztor, Doug Bachelor? Oké, okay. Vizsgott Magyarországon. Köszöntünk szeretettel még egyszer benneteket. Többiek, akik itt nem tettétek fel a kezeteket, honnan jöttetek?
Vácról.
Örülünk, és titeket is köszöntünk. Ti esetleg, akik nem tettétek még fel? Oké, tehát többnyire. Akkor hát elég messziről és közelről sikerült ezt a mai napot itt közösen együtt eltöltenünk, úgyhogy biztosan hallottatok ti is már az újjászületés témakörében igehirdetéseket. Mikor elkezdtem készülni erre a témára, akkor azt tapasztaltam, hogy valóban ez egy hatalmas, hordaérő kérdés, nem mintha eddig nem tudtam volna, de azt a bizonyságtételek úgy írják le, és úgy fogalmazzák meg, hogy gyakorlatilag ez egy titok. Mikor arra gondolunk, hogy újjászületés, ez egy titok. És olyan hatalmas dolgokkal együtt említi az újjászületés témáját Ellen White, mint hogy hogyan került a bűn a világba, Krisztus testélétele, ugye én most ismét átélhettem most már harmadjára, hogy milyen, amikor testé válik valami. Ott voltam mind a három szülésnél, születésnél. Hát hatalmas titok ez is. Krisztus testélétele, hogy ő hogyan jöhetett erre a földre, emberi testre, hogyan jöhetett ő el, mint Isten. Aztán az is hatalmas titok, hogy mi az, hogy feltámadás. Ez is számunkra talán felfoghatatlan, értelmünket meghaladó gondolatok. És más-más bibliai tárgy, amelyek túl mélyek ahhoz, hogy teljes mértékben megérthessük. Mégis megpróbáljuk, megkíséreljük, hogy valamennyire beleássuk magunkat ebben a kérdésben. Amikor Jézus Krisztus az újjászületésről beszélt, hiszen nem sokára elő fogjuk venni János evangéliumát, és itt a harmadik fejezetben folytatott beszélgetését fogjuk egy kicsit mélyebben tanulmányozni, akkor ebben az időben az Izrael népe várta a messiást. Várta, de mint tudjuk, ahogy olvassuk az apostolok történetében is, a szombatiskolában is, valahogy nem úgy várták a messiást, ahogyan Jézus eljött. Óriási csalódás volt számukra sok tekintetben a messiás megjelenése. Így ír erről a nép attitűdről Ellen White. Nincs mentség Izraelnek az újjászületés munkájával szembeni vakságára. Érdekes, egy vakság. Sokszor átgondolom, hogy a Bibliában leírattak azok nem csak a zsidó nép számára írattak le, hanem mi, akik a kezünkben tartjuk, a számunkra is leírattak, méghozzá tanulságképpen. Tehát ha akkor esetleg volt lelki vakság, akkor vajon ma van-e? Vajon ma van-e létjogosultsága, és van-e aktualitás ennek a témának a mi életünkben, a mi egyházunk életében, akár az én életemben? Én erre a kérdésre egyértelműen és határozottan azt tudom mondani, hogy igen, az én életemben van. Majd persze ezekre a kérdésekre is választ keresünk, hogy vajon hányszor lehet újjászületni, hányszor kell újjászületni. Hányszor születik az ember ilyenre a földre? Egyszer. Egyszer. Aztán ez egy jó kérdés, hogy valami az újjászületés, az hányszor történhet meg? Hányszor történik meg? Vagy hányszor kell megtörténnie? Nyissuk meg a Bibliát, akinél van, amint említettem is, János evangéliuma 3. fejezeténél. Amikor újjászületésről beszélünk, akkor teljesen egyértelműnek tűnik, hogy ezt a történetet vegyük elő, ezt a beszélgetést. János a szeretett tanítvány, aki úgy tudjuk és úgy gondoljuk, hogy leginkább közel volt emberileg a megváltóhoz földi élete során. Ő volt, úgy tudjuk, a legfiatalabb a tanítványok között. Különleges, bensőséges, szeretetteljes kapcsolat volt, és ő az, aki megörökítette ezeket a beszélgetéseket, amelyeket Jézus többször négy szem közt folytatott le. Így történt ez Nikodémussal is. Tehát olvasom János evangéliumából Isten igéjét a 3. fejezet első versétől kezdve. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felelt Jézus, és mondta neki: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta néki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felelt Jézus: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, ha azt mondom néked: szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jöjj és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Felelt Nikodémus, és mondta néki: Mi módon lehetnek ezek? Felelt Jézus, és mondta neki: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony, bizony, mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Idáig Isten igéje. Ugye, hogyha figyelembe vesszük, hogy János kronológiai sorrendben írta le az ő evangéliumát, akkor láthatjuk, hogy ez a János evangéliuma első részénél található ez a történet, ez a feljegyzés, és ezért tudhatjuk, hogy Jézus szolgálatának az elején vagyunk. És érdekes, őt azért nem akarták elfogadni. Már látták, hogy csodákat és jeleket tesz Jézus, de volt itt egy főember, és több farizeus, ugye a farizeusok pártjába találtatott, ugye három fő pártja lehetett itt a zsidóknak, akikről tudunk, a szadduceusok, és még voltak az esszénusok, és ugye a farizeusok azok, akik így elkülönülőknek is szokták őket fordítani, vagy mondani, akikre ez volt, hogy ők elkülönültek úgy mindenkitől. Hogy a bűnös emberektől, akik nem farizeusok voltak azokkal, ők nem szívesen álltak szóba. És hát tudták, hogy Jézus nem farizeus. Tudták, hogy valami hatalmas dolgokat tesz, de vele valamiért nem szabad szóval. Nem tudjuk, hogy hol tanult, melyik iskolában, melyik rabbi iskolában, de vele nem szabad szóba állni. Ez olyan megalázó lett volna, főleg egy főember számára, Nikodémus számára. Ezért azt olvassuk a második versben, hogy ez Jézushoz ment, ahogy olvashatjuk, éjjel. Talán pont ebből adódik az, hogy éjjel ment, nem szeretett volna, úgymond, ha már ifjúság istentiszteleten vagyunk, használhatjuk azt a szófordulatot, hogy égni, leégni azzal, hogy ez olyan ciki lett volna, hogy ő Jézussal találkozik. Hát megszólják őt a többiek. Hát hogy képzeled, hogy szóba állsz egy ilyen emberrel? Azonban Nikodémusban volt valami igazságkeresés, volt valami vágy, valamit látott, valamit érzékelt abból a mennyeiből, amit Jézus Krisztus magában hordozott. Megszólítja. De vajon hol történhetett éjszaka ez a találkozás? Jézusról olvassuk sokszor, sok helyen, hogy neki volt egy nagyon fontos, nélkülözhetetlen a szolgálatához elfoglaltsága. Nem csak reggeltől hajnaltól késő estig tanított, gyógyított, dolgozott, hanem a Istennel tartotta a kapcsolatot, méghozzá legtöbb esetben az Olajefák hegyére vonult vissza imádkozni. Valószínűleg ezt megtudhatta Nikodémus, és ide elment. Felkereste a mestert, és így szólította meg: mester, amennyit tesz, az eredeti nyelvben, hogy rabbi, tanító. Elismerte. Tudjuk, többes számban mondja, tehát valahogy úgy közelíti meg, hogy hát vagyunk mi itt egy páran, akik úgy látjuk a te tevékenységedet, igazából félünk sok mindentől. Tudjuk, hogy Istentől jöttél, tanítóul, mert senki sem teheti, meg is magyarázza, hogy hát olyan dolgokat teszel, amiket másképpen nem lehet elképzelni, hogy megtörténjenek, hanem ha csak Isten van vele. Hogyha olvassuk tovább a harmadik verset, felfedezhetünk valamit. Valami, nem tudom, hogyha ti így megszólítotok valakit, hogy Péter, hát hogy vagy, mi újság? Látom, nagyon jól végzed a munkádat. És erre Péter nekem valami egészen másról kezdene el beszélni, vajon nem lenne ez tiszteletlenség az ő részéről irányomba? Ugye? Talán, hogyha ezt így olvassuk egymás után a két verset, én azt látom, hogy nem azt a reakciót adja Jézus, amit úgy várna, vagy várnánk úgy emberileg. De Jézus válaszol neki. Elolvasom a választ, és aztán egy kicsit kibontjuk, hogy miért ez a válasz. Felelt Jézus, és mondta néki: bizony, bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Istennek országát. Jézusról, mint tudjuk, Isten fia volt. Hogyha egy kicsit visszamentek a szemetekkel az előző fejezet 24. versének a végére, akkor talán egy picit magyarázatot nyerhetünk arra, hogy miért így válaszol Jézus. Itt a 24. vers utolsó 3-4 szava az, ami választhat, hogy ő ismerte mindannyiukat. Az ismerni szó azt jelenti, hogy a lelke mélyéig ismerte ezt az embert. Látta benne a vágyat, hogy megismerje az igazi megváltót. Látta benne azokat a gondolatokat, amelyeket nem mondott ki Jézus. Hogy te ki vagy, igazából te ki vagy? Olyan, mintha te lennél a messiás, de nem merem elhinni. Biztos te vagy az? Ha te vagy a messiás, akkor hogy lehet az örök élet? Hogy lehetséges az örök élet? Talán ezek a kérdések is foglalkoztathatták Nikodémust, amikor Jézus ezekre a ki nem mondott kérdésekre válaszol, mégpedig úgy, hogy bizony, bizony. Nem tudom, tudjátok-e, mit jelent az, amikor a Bibliában úgy van elkezdve egy mondat, hogy bizony, bizony. Nyugodtan lehet mondani hangosan. Üdvösségre vonatkozik, igen. Megerősítés. Az eredetiben tudjátok, hogy milyen szó szerepel itt? Ámen, ámen. Ugye mi akkor imádkozunk, akkor a végén azt mondjuk mindig, hogy ámen. Mint egy, meg szeretnénk pecsételni mindazt, hogy amit mondtunk, az úgy legyen. Ez úgy van, az úgy lesz. Így kettőszörös megerősítéssel kezdi, hatalmas nyomatékot adva, hogy ami most el fog hangzani, azon az életed múlik. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Istennek országát. Ez lehetett valóban a kérdése Nikodémusnak, amire ez volt a valódi válasz? Született zsidó, azt gondolta magáról, hogy hát teljesen egyértelmű, megszülettem, nem csak, hogy zsidó vagyok, hanem még farizeus is, akinek lehetetlen, hogy elkövessen bűnt, mert mi még a törvény köré még húztunk még egy törvényt, biztosan tudjátok, hogy milyen törvényeik voltak, és így élték az életüket. És erre azt felé nekem Jézus, hogy hogyan nyerhetem el az örök életet? Jól hallok? Mester, biztos te vagy az? Bizony, bizony, mondom néked. Megsemmisült. Nem csak, hogy megsemmisült, a büszkesége kapott egy hatalmas sebet. Ezt honnan tudjuk? A következő versből megtudjuk, hogy egy hatalmas sebet kapott Nikodémus. Mondta neki Nikodémus. Ugye minket, amikor megsebeznek, akkor azért az úgy fáj, az úgy dolgozik bennünk. Az úgy visszajön. Mi módon születhetik az ember, ha vén? Hogy fordítanátok ezt a mondatot? Mi ez? Jó hallom? Mit? Gúnyolódás, irónia. Irónikusan válaszol. A mesternek az előbb mondta, hogy a mennyből jöttél, és aztán gúnyolodik a mennyel, mennyből jött valakivel, nem? Tehát innen tudjuk, hogy elvesztette a fonalat szegény Nikodémus. Itt teljesen meg volt szegény semmisülve. A lényegére tapintott rá Jézus, az igazi kérdésre tapintott rá az első mondatban, nem vesztegette az időt. Itt és most van lehetőség, hogy ezzel az emberrel beszéljek, hogy az örök életet a szívébe elhinthessem. Mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Istennek országát. Nem tudom, tudjátok-e, mit jelent az, hogy újonnan nem születni? Igen. Ha megnézzük az eredeti szöveget, itt is szintén egy más képpen lehetne, talán egy picit könnyebben megérthetnénk. Mit jelent az, hogy újonnan születni? Felülről. Valami felülről nem születik, valaki Istentől nem születik. Nem láthatja meg Istennek országát. Hogy ezt megerősítsem, az, ha az első fejezethez visszalapoztok, a 12. vers is szintén ezt kiemeli. Tehát 1.12. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiai legyenek. Így válhatunk Isten fiává. Felülről való születéssel, Istentől való születéssel, újjá születéssel. Viszont ha megfordítjuk azt, amit Jézus mondott, akkor azt is láthatjuk, hogy aki újonnan születik, az bizony meglátja, az bizony, bizony, mondom neked, meglátja az Istennek országát. Hatalmas evangélium. És hát látjuk, hogy ezt nem látta meg azonnal. Ezt nem látta meg azonnal Nikodémus, hanem egy kicsit elködült a szeme, nem? Tehát megőzült az agya. Jézus felel, Jézus ismét nyugodt maradt, higgadt maradt, ahogyan eddig is higgadt volt. És folytatja a beszélgetést vele. Nem veszi föl. Nekünk nekünk igen nehéz szerintem, amikor velünk ironikusan elkezdenek beszélgetni, azért nem tudom, melyikőtök hajlamos rá, de azért felvesszük ezt. Nekem a munkám során sokszor van az, hogy reklamációkat kell kezelnem. Meg kell, nagyon-nagyon meg kell tudnom állni, hogy ne vegyem fel azt a stílust, amivel az ember velem szemben áll. Az elmúlt 2-3, hát inkább egy hónappal ezelőtt azért visszaemlékszek, amikor nem sikerült. Régen arról voltam magamban nagyon híres, hogy nyugodtan lehet hozzám bármilyen problémákban jönni, higgadt maradok. Tényleg. És volt, aki nagyon-nagyon csúnyán káromkodott, és úgy ment el, hogy bocsánatot kért. De tudom, hogy az annak volt köszönhető, hogy Isten bennem volt, és meg tudtam tartani ezt a higgadságot. Most ebben az egy esetben nem tudtam megtartani, és én is felvettem ezt a vehemens viselkedést, és hát bizony sok idő kellett, egy napnak el kellett tennie, mire sikerült átgondolnom. Itt most Nikodémusnak is kicsit elborult az agya, ahogy az előbb említettem, és Jézus nem vette fel ezt a kesztyűt, hanem higgadt maradt, hiszen ő nem is tehetett volna másképpen. Még egyszer megerősíti azt, amit az előbb mondott. Nagyon érdekes, hogy egy perc alatt kétszer az Isten országáról, az örök életről beszél. Bizony, ámen. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Istennek országába. Most már másodjára halljuk Isten fiától, hogy ámen. Nagyon fontos. Nekem amúgy is János evangélium az egyik kedvenc részem a Bibliából, de ahol ennyiszer le van írva, hogy mi az örök élet feltétele, amit nem kell teljesítenünk, mert ahogy majd haladunk előre a történetben, majd meglátjuk, hogy ez hogyan is mehet végbe, akkor látjuk, hogy tényleg nagyon fontos dolgok vannak itt leírva. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Istennek országa, így folytatja, ami testtől született, test az. Ahogyan az én kisfiam megszületett, testből született, test ő. Szintén, ha menjek egy kicsit vissza, hogy jobban megértsük az eredeti görög szóra, itt a test, a szárksz görög szót találjuk, hústest. Ez a hústestünk, amit mi hordozunk, ez bizony testtől született, és test az. Ebben benne van az is, hogy ez a test, ez hajlamos arra, örökli azt, hogy bűnt kövessen el. Itt egy fontos kérdést kell tisztába tennünk, hogy esetleg mással beszélgetünk, hogy mi az eredendő bűn. Nem azzal, hogy megszületik a gyerek már önmagában bűnös, és azonnal meg kell menteni, hanem arról van szó, hogy ő hajlamos arra, hogy elkövessen bűnt, hiszen a mi génjeinket örökölte. 6000 év óta ez folyamatosan csak 60-adik rakódik rá az emberekre, és ezért szükséges, ezt mondja Jézus, hogy ezért szükséges újonnan születni. Mert a hajlam bennünk van, és ahogy növünk egyre föl, egyre nagyobbak, idősebbek leszünk, bizony érezzük, hogy a hajlam megvan bennünk, és elkövetjük a bűnt, mint ahogy erről bizonyságot is tesz. Viszont így folytatja, hogy ami lélektől született, lélek az. Ezért mondja, hogy felülről kell születni, hiszen a Szentlélek föntről van. Születés. Kicsit elvonatkoztatva a Bibliától. A születés az hogyan történik? Az, aki megszületik egy gyermek, ő tehet róla, hogy megszületik? Nem. Ugye? Ő megszületik, ajándékba kapja az életet. Így van ez az újjászületéssel is. Ezt mi kaphatjuk. Persze azért lesz még vele feladatunk, de menjünk tovább. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Kire utalhat itt Jézus? Ismét, megismétli. Itt most már nem azt mondja, hogy szükség néked újonnan születni. Itt azt mondja, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Minden embernek, elsősorban minden embernek. De érdekes, hogyha visszagondoltok az első versre, második versre, hogy köszönti? Mester, mit mond utána? Tudjuk. Itt a mester, Jézus visszautal. akik tudjátok, mondd el nekik is. Szükség néktek, újonnan születnetek. Nekünk is mondja, nem csak neked, mondjátok el egymásnak. Szükség néktek, újonnan születnetek. De miért van szükség? Mi az, hogy szükség? Arra is térve, hogy ne csodáld, hiszen itt már az ámulatból az ámulatba esett szegény Nikodémus már egyszer eldobta az agyát, most vissza kell térni a beszélgetésbe, újból fel kell venni a fonalat, most ott van szegénykém porban egy picit, és aztán ott tartunk, hogy miért van szükség? Azért, mert nem képes egyébként az ember, nem alkalmas a mennyben való részvételre. Hoztam több idézetet, de időnk nem engedi, hogy arról felolvassam, hogy miért nem alkalmas. Erre majd a délután szeretnék visszatérni, hogy miért nem alkalmas az ember így részt venni a mennyeknek országában. Aztán tudjuk azt, hogy mit jelent az, hogy újjászületés. Az újjászületés az egy folyamat. Az újjászületés, ha úgy akarom megfogalmazni kicsit a hétköznapi nyelvtől idegenül, ez egy eseményben végződő folyamat. Az esemény, az hogyan jött létre? Honnan tudjuk, hogy mi ez az esemény, ami az újjászületésnek a vége? Mit gondoltok, mi lehet ez? Mi lehet az az esemény, amiben befejeződik az újjászületés? Mondjuk nyugodtan hangosan. A keresztség. A keresztség. Így van. Ugye beszélünk arra, hogy volt, aki lélektől születik, volt, aki lélekkel keresztel, volt, aki vízzel keresztelt. Tudjuk, hogyha visszamegyünk, aki vízzel keresztelő volt János. De szükség néktek újonnan, aki lélektől születik. Itt szükséges a lélek keresztsége, de szükséges a vízzel való keresztség is. Hiszen ebben csúcsosodik, összpontosul mindaz, ami Isten munkája. Itt megmagyarázza a következő versekben, hogy hogyan megy ez végbe, hiszen felteszi Nikodémus is ezt a kérdést. A 9. versben, hogy mi módon lehetnek ezek? Ugye a 8. versben olvassuk azt, hogy a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan jöjj és hová megy. Így van ez minden. Így van mindenki, aki lélektől született. Ugye a szél szó szintén a pneuma, görög, illetve a rauch, héber szóból van. Itt egy kicsit jobban visszaadja az eredeti szöveg szintén, hogy ez egy lehellet, ez egy szél, ez egy éltető erő, ez egy Isten lelke. Ezt ezért tudjuk, hogy ez csak is a Szentléleknek a munkája lehet az, hogy egy ember szívében változás álljon be. Hogy felülről születhessünk. Itt Nikodémus másodjára teszi fel a 9. versben, hogy hogyan lehetséges ez, mi módon lehetnek ezek. Jézus itt elcsodálkozik, hogy te ezt nem tudod, hiszen neked ezt igazából te vagy a tanító. Jó lenne, hogyha ezt tanítanád, de te nem tudod még. Harmadszor jelenti ki a 11. versben Jézus, hogy bizony, bizony. Nagyon-nagyon fontos. Ámen, ámen. Hát nyilván csak olyan dolgokat tudsz tanítani, amit tudsz. És arról tudsz bizonyságot tenni, amit látsz. Ezzel vagyunk mi is így. Ezért vagyok én is gondban, amikor itt állok előttetek, és az újjászületésről kell beszélnem, hogy vajon én újjá vagyok-e születve. És bizony elmondtam, hogy sokszor van az úgy, hogy nem vagyok újjászületve. A hitelesség kérdése. Jézus beszélhet az újjászületésről, hiszen ő lélektől született. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Az apostolok is, amikor írják a leveleiket, leírják az elején, hogy mi láttuk, hallottuk, ott voltunk. Ez ad annak hitelt, hogy amit mi mondunk, az igaz. Mi átéltük, mi vele együtt éltünk. Ezért fontos az, hogy mi is mindannyian együtt átéljük a Jézussal való felülről való születést. Az időnk elhaladt, én úgy gondolom, hogy erre az utolsó néhány versre azért még fordítsunk néhány perc figyelmet és türelmet. Tehát, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Jézus itt visszautal arra, amit, ahogy bennünk kezdi János evangéliuma és az első részét, hogy Jézust ott volt, Jézus ott volt a zsidó nép között, és nem fogadták be őt. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? Ugye feltette előtte a Nikodémus a kérdést, hogy mi módon lehetséges. Hát ha Nikodémus nem hiszed azt el, ami most történik, hogy én vagyok, megszületett a földre a Messiás, ha valóban nem tudod ennek a kérdésre ezt a választ, hogy igenis én vagyok az, akkor hogyan gondolod azt, hogy a felülről jövő tanítást át tudom neked adni? És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Itt van a Károli fordításban még négy szó, aki a mennyben van, ezt később tették bele a Bibliába, ez leges-legelső fordításokban nem volt benne, tehát ez egy későbbi beszúrás, az 58-as, tehát később szúrták bele. Itt visszautal arra, hogy az embernek fia. Ez nagyon ismerős volt Nikodémus számára, hogy az embernek fia. Ha Dániel a könyvéhez visszalapoznátok a 7. fejezethez, ott olvashatnátok a 7-től 9. versekben, és a 13-tól 14. versekben, hogy itt arról az emberfiáról van szó, aki majd ül az ő atyának jobbján, dicsőségben, és erre utal itt vissza, erre az emberfiára, Jézus. Aztán folytatja, hogy ki az, és itt ezek most kapja meg igazából, amikor már Nikodémus már sikerült alázatra jutnia, hiszen a második kérdést már nem úgy teszi föl, hogy ironikusan teszi föl Jézusnak, hanem már alázattal teszi föl. Jézus, Mester, mondd meg, mi módon lehetségesek ezek? És akkor tud válaszolni Jézus, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának is felemeltetnie. Szintén most válik alkalmassára Nikodémus, hogy a gőgjét, a nemzeti gőgjét le tudja tenni, le tudta tenni, és igenis, csak akkor menekülhetek meg, ha feltekintek. Majd arra, aki fel lesz emelve. Nem az a messiásinál, aki a földre hozza a mennyet. Nem az a messiásin, aki a római igától megszabadít. Nem az a messiásin, akinél majd a tanítványok is, amint láttuk, veszekednek, hogy ki ül majd ott a közelebb Jézushoz, ki lesz elsőnek az, aki a miniszteri posztokat megkapja. Nem. Nem ez a messiás jött el. Az a messiás jött el, aki meg akar benneteket menteni a bűneitekből, aki szabadulást akar adni, aki életet akar adni, aki nem azért jött, hogy kárhoztasson, hanem aki azért jött, hogy aki benne hisz, abban, aki fel lett emelve, akit a kereszten felemelnek majd, aki abban hisz, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem véletlenül nevezik ezt a Bibliának az aranyigéjének, ami az elkövetkezendő versben van, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mit kell ebből megértenünk? Itt szintén tanítja Nikodémost is, de bennünket is tanít. Egyrészt el kell azt a ködöt az emberek szem elől, és sokszor a mi szemünk elől is húzni, ezt a függönyt el kell húzni, hogy Isten nem szereti az embert. Sokszor vagyunk úgy, hogyha mi is nehézségbe vagyunk, vagy ha valami nem sikerül, akkor ez azért történt, mert Isten nem szeret engem. Ezt el kell távolítani, mert Isten úgy szerette, Isten volt az, aki szerette az embert. Ha azt gondoljuk, hogy Jézus áldozata volt csak az áldozat, nem. Isten áldozata volt az áldozat. Az övé is volt ez az áldozat. Mert le tudott mondani a fiáról. Most már, hogy harmadik gyermekem született meg, talán elérzékenyülés mentesen tudok ebbe belegondolni. De amikor az első fiam megszületett, nem tudtam. Egy óráig sírt, amikor erről beszéltem, hogy valaki odaadja a fiát másért. Ezért vagyok hálás Istennek, hogy adott nekem gyermekeket. Tudom, mit jelent az, hogy lemondani. Hát, ha nem tudom, de ő tudja. Ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szerette. Távolítsuk el magunktól azokat a gondolatokat, hogy Isten nem szeret bennünket. Nikodémusnak azokat a gondolatait is el kellett távolítani, hogy Isten nem csak a farizeusokat szereti. Hát hogy lehet ilyen Isten, aki nem csak a farizeusokat szereti, aki szeret mindenkit, aki a világban van. Szintén megsemmisülős határán áll Nikodémus. Ezt is be kell fogadnia, hogy igen, minden embert szeret. És azt is meg kell látnunk ebben az egyetlen egy versben, hogyha valaki hisz ő benne. Ha egyetlen egy ember van, akiért eljöhet, ő eljön. Ha egyetlen egy ember van, akit, ha valaki van, akit megmenthet az ő halála által, akkor ő el fog jönni. Akkor Isten odaadja az egyszülött fiát. Akkor vállalja ezt a megsemmisülést. Ha valakiért, egy emberért meghalhat, ő önként ráteszi a kezét, a lábát, az életét a keresztfára, hogy ő maga vigye fel a fára, a kígyó jelképében, a bárány jelképében a bűneinket a keresztfára, és ott helyettünk meghaljon. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves fiatalok! A bűnös ellenállhat ennek a szeretetnek, visszautasíthatja Krisztus vonzását egy ideig, de ha végül nem áll ellene, akkor Jézus magához vonja. A megváltás tervének megismerése a kereszt lábához vezeti ezután, hogy megbánja bűneit, amelyek Isten szeretett fiának szenvedéseit okozták. És a legkedvesebb idézetem fiatalokhoz. Ugyanaz az isteni lény szól, engedjétek meg, hogy módosítsam az idézetet, a te szívedhez is, aki a természet világában is munkálkodik. Kifejezhetetlen sóvágást ébreszt bennük, benned olyas valami után, amit nincs. A világ kincsei nem tudják megelégíteni ezt a vágyakozást. Isten lelke fohászkodik érted, és késztet, hogy arra törekedj, ami békét és nyugalmat ad a léleknek. Ez nem más, mint Krisztus kegyelme és a szent élet öröme. Megváltunk, állandóan azon munkálkodik, látható és láthatatlan mennyei befolyások által, hogy elterelje az emberek gondolatait a bűn igazi, megelégedés soha nem nyújtó örömeiről, és a végtelen áldások felé fordítsa arcukat, arcodat, amelyeket ő benne elnyerhetsz, elnyerhetnek. Így hangzik üzenete azokhoz, akik hiába próbálják oltani szomjukat a világ repedezett kutyainál. Ti, aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ti, vagy te, aki szívedben valami annál jobbra vágysz, mint amit a világ adhat, ismert fele vágyban Isten lelkedhez szóló szavát. A döntés az emberi, a döntés a tied. Isten kopogtat az ajtón. A döntés az enyém. A döntés a tied, hogy hallod, és hogyha hallod, akkor kinyitod ezt az ajtót. Szeretnék délután arra visszatérni, hogy milyen újjászületés lehetséges még. Hányszor lehet újjászületni, de ezt már nem előadás formájában, vagy istentisztelet formájában, hanem szeretném, hogyha összeülnénk, közösen beszélgetnénk. Ha esetleg ti is elmondhatnátok, hogy nektek milyen volt az, amikor ezt az újjászületést megtapasztaltátok. Egyrészt magatokat megerősíteni, másrészt másokat megerősíteni. Hogy igen, lehetséges ma is, ahogy akkor, ahogy Nikodémusban ott elindult valami. Tudjuk, hogy akkor, amikor a beszélgetésből elment, még nem született újjá, de 3 év múlva már igenis. Ő volt, az volt az az ember, aki összefogta a tanítványokat, akik elszélettek. Ő volt az, aki az egész vagyonát feláldozta azért, hogy mi most olvashassuk a Bibliát, hiszen támogatta a koreai egyházat és segítette a tanítványok munkáját. Kívánom, kedves gyülekezet, kedves fiatalok, hogy ismerjük fel Isten láthatatlan munkáját a mi életünkben, és azt a vágyat ragadjuk meg, hogy az újjászületés megszülethessen bennünk. Amen. Teremtő Istenünk, ki a mennyekben vagy. Köszönjük, hogy a te csodád által megteremtettél bennünket, és élhetünk ezen a földön, és köszönjük, hogy adod a szombatnapot, amelykor eljöhetünk a te házadba, hogy azokkal a gondolatokkal ismerkedjünk, és ne csak ismerkedjünk, hanem elmélyüljenek bennünk, amely a te országodba vezet. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy láthatjuk, hogy milyen csodák vannak elrejtve a te igédben. Kérünk, add, hogy átélhessük az újjászületés élményét, add, hogy átélhessük az újjászületés csodáját, hogy találkozhassunk veled a mennyeknek országában, hogy megköszönhessük és hálával tekinthessünk te reád egy örökké valóságon át. Köszönjük, hogy ebben segítségünkre vagy. Köszönjük, hogy ezért mindent megteszel. Köszönjük, hogy ezt már a világ teremtése óta azelőtt elhatároztad, végbe vitted fiad által, és mind a mai napig is munkálkodsz szüntelenül a te lelked által, és Jézus Krisztusunk a mennyeknek országában, a szentek szentjében most is esedezik érettünk. Hálás az a mi szívünk ezért. Kérünk ad, hogyha még ezt nem tudjuk felfogni, ad, hogy minél előbb felfoghassuk, megérthessük, és átalakíthassa a mi életünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz Jézus Krisztus nevében. Amen. Nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.